hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Fekete Szabolcs Benedek atyával, a Szombathelyi Egyházmegye új segédpüspökével, Horváth József pápai prelátus, a Szombathelyi Szentkereszt lelkészség lelkésze beszélget. Az interjú második részét hallhatják.
Folytathatjuk a beszélgetést Fekete Szabolcs Benedek atyával, a Szombathely újonnan kinevezett segédpüspökével. Az előző beszélgetésben végigbeszélgettük az ő életét, papi hivatásának születése, középiskola, Bencés gimnázium, teológiai évek, és mindamellett hogyan és mint élte meg a Jóistennek a szólítását erre a hivatásra. És akkor ott tartottunk a beszélgetés végénél, hogy egyszer csak letelt a plébánosi időd is, és akkor egyszer jött a hívás. Hogy történt ez?
Születésnapomra készültem épp, és csőtörés volt a plébánián, szétázott minden, és megcsörrent a telefon a püspökségről, hogy püspök atya beszélni szeretne velem, ha lehet délután. Gondoltam, na most még miért ezek után.
És akkor volt a püspök?
Dr. Veres András.
Veres András, aki most Győri megyés püspök.
Így van, így van.
Igen.
És akkor behivatott, nagyon kedves volt, és rákérdezett, hogy hallottam, hogy mi történt az irodaigazgató atyával, és nem hallottam egyébként szegény...
Akkor volt a doktor Horváth
Lajos. Dr. Horváth Lajos, és nem hallottam, hogy szívinfarktus kapott, és hogy nagyon rossz állapotban van, és hogy az orvosok azt mondták, hogy az irodai munkából őt fel kell menteni, és hát ezt közölte András püspök, és hát kíváncsian hallgattam, hogy mi lesz a folytatása, és mondta, hogy rám gondolt, hogy átvehetném az iroda vezetést, az iroda igazgatói tisztséget. Mondanom se kell, hogy itt megint nagyon megilletődtem, mert bennem úgy volt, hogy az iroda igazgatók azok ilyen bölcsebb, idősebb, tapasztaltabb emberek. Én meg akkor voltam 30-31 éves, tehát majdnem kezdőpap. De azt mondta, hogy ezt végig gondolta, és alkalmasnak lát. És hát akkor erre is rögtön igent mondtam, és elkezdődött úgy a központi szolgálat, hogy közben maradtam Csákány Doroszlón plébános, tehát ilyen ingázás, ami azért elég nehéz volt. Tehát egy olyan 40 perc volt az út, de elég rossz útviszonyok, főleg ott télen a sikosság, a havazás miatt, a sok vad, rengeteg van ott az őrség határában. Meg hát egyébként is úgy láttam, hogy ez a kettő túl sok, és úgy volt akkor beállítva a lelkipásztori terv, hogy a mindenkori iroda igazgató a Szőlősben plébános, azt kell tudni Szombathely szőlősi plébániájáról, hogy egy templomos plébánia, gyönyörű szép új templommal, viszonylag kicsi plébánia, nincsenek filiái, tehát emellett egy központi szolgálat tisztességgel ellátható. És ezt tényleg jónak tartom, hogy ha valaki hivatalba kerül, akár titkárként, irodaigazgatóként, helynökként, hogy az sose jó, hogyha csak ott van a papírok között. Tehát, hogy legyen neki plébániája.
Ezt én pontosan tudom, 20 évig voltam a Martin felnőttképző intézet igazgatója, igen, és mellette a Káveria templom plébánosa, de fontos volt, hogy pap is legyek. Hogy pap tudjak hogyne maradni, lelkületben, cselekvésben, feladatokban nagyon fontos volt.
Biztos nem az lennék, aki vagyok, hogyha nem lettek volna, vagy nem lennének híveim, tehát bárányaim, és lelkipásztori feladataim, tehát ez nagyon jó, tehát neked meg sokkal több tapasztalatod van ebben, hogy ez így van rendjén, hogy a helyes egyensúly
így
van, megmaradjon.
Így van.
Úgyhogy hát így kezdtem el itt Szombathelyen a lelkipásztorkodást, meg a irodai szolgálatot.
Végigvettük az életedet. De azért még beszélgessünk egy kicsit a püspöki irodaigazgatónak. Mi a feladata? Mert ugye a hívek ezt nagyon nem tudják, ezt mi papok tudjuk, mert hiszen a egyházmegye adminisztrációjában van jelentős szerepe. De egy kicsit mondd el a kedves hallgatóknak is.
Gyakorlatilag azért főállás, tehát a munkaidő az ugye 8-tól 4-ig, vagy most újabban 8:30-tól 4-ig, és akkor a péntek rövidebb. Tehát, hogy valaki legyen az irodában, aki a beérkező leveleken túl, a beérkező e-mailekre és a beérkező telefonokra választad. Ugye ketten vagyunk bent, az általános helynök meg én, gyakorlatilag tényleg teljes munkaidőben is rendelkezésre állunk. Általában panaszok szoktak jönni, azt hogy most meg kell, hogy jegyezzem, és hogy ezekkel az ügyfelekkel kell, hát úgymond emberi hangon, nyugtató hangon felvenni a kapcsolatot, beszélgetni. A hétfők meg a péntekek szoktak nehezek lenni. Tehát hétfőn van az, amikor úgy hétvégén felgyűlemlenek a dolgok, meg a péntek, hogy tudják, hogy nem lesz szombat, vasárnap, akit föl tudunk hívni, és akkor gyorsan-gyorsan elintézni mindent. Tehát alapvetően az én szívügyem, hogy személyes legyen az ügyintézésben. Tehát, hogy úgy is tudod, József atya, hogy a legtöbb szolgáltatónál már ilyen gépi hangok kalauzolnak minket, és meg kell nyomni az egyes gombot, majd a nyolcasat, utána kettős kereszt, ötös gomb, és ez úgy fel is tudja dühíteni a telefonálót. Tehát, hogy itt a magában, a püspöki hivatalban, hogy legyen személyesség. Ezt kérjük, a két titkárnőnk van, a titkárnőktől is, illetve mi magunk is. Igyekszünk a legkisebb ügyekkel is emberi hangon foglalkozni. Tehát bármilyen pici ügyben telefonál be az illető, az neki fontos. Tehát lehet, hogy 20-adrangú, 30-adrangú, 100-adrangú, de az neki fontos, és választ vár rá.
Nagyon jó, ezzel a mentalitással álltak hozzá. Igen. Panaszok mellett mi van még?
Örömök is vannak, mert hát hála Istennek nagyon sok jó dolog történik.
Na, mesélj erről.
Hát mondjuk a templom felújításokat emelhetném ki először, de nem ezt szeretném először kiemelni, mert hiába újítjuk föl a templomokat, és hiába épülnek közösségi házak, hogyha abban nincsen élet. Számomra a legnagyobb öröm, amikor egy egyházközség, vagy egy plébános, vagy egy káplán arról beszél, hogy milyen jó kis alkalmaik voltak egy tea délután, egy ifjúsági összejövetel, egy karitász gyűlés, egy keresztút. Most így Nagybőtben vagyunk, a hittanos keresztutak. Tehát lehet, hogy gügyögve olvas föl, vagy hibásan, de csak eljönnek a testvérek, a szülők is. És múlt pénteken például a plébánián egy ilyen hitanos keresztút volt, és lélekemelő. Tehát, hogy erről beszélni a lélektemplomáról, tehát nem csak a templom felújításokról, hanem hogy a lélektemploma is él azért. Nyilván lehetne élőbbé, és kellene élőbbé tenni, egy nagy missziós időszakban vagyunk, de hogy ezek az örömök, amit szeretnék kiemelni.
Gyakorlatilag plébános is voltál, és központi szolgálaton érődő igazgatói feladatokat is láttál el. Nagyon jó. És akkor jött a püspöki kinevezés. Arról már beszéltünk a múltkori adásnak az elején. Szabolcs atya, beszélgessünk egy kicsit a mi egyházunkról is. Hogyan látod te az egyházat? Nyilván másképp láttad, amikor minisztráns voltál, másképp, amikor diák voltál, másképp, amikor teológus, és így tovább. Milyennek látod most a magyar katolikus egyházat? Azután beszélgetünk majd a szombati egyházmegyéről is.
Igen. Látom az éhséget, az emberekben az éhséget és a szomjúságot lelki értelemben, ami egy óriási lehetőség. Most a Covid után vagyunk. Ugye te aktív lelkipásztor voltál a rendszerváltás után. Ott volt szerintem valami hasonló lehetőség, hogy megszólítsunk olyan eltávolodott embereket, akik elkezdtek keresni. Lehet, hogy érdek is volt a mögött, tehát ezt most így utólag tudjuk, de azért jó néhányan betértek a közösségeinkbe. Ez egy nagy lehetőség volt, amivel úgy gondolom, vagy hát a történelem azt mondatja ki velem, hogy kevésbé tudtunk jól élni. Tehát egy kicsikét akkor, mint hogyha a saját babérjain ült volna az egyház. Tehát, hogy bejöttek, és akkor a sült galambok berepültek a szánkba is. Nekünk nem kell más csinálni, csak misézni. Tehát ott, ahol nem indult be a közösségi élet, az ifjúságpasztoráció, családpasztoráció, amely plébánia ezt elszalasztotta, ott kiürültek a templomok. Most ugyanígy vagyunk, hogy Covid után kiürültek a templomok. Így legalábbis én ezt látom a mi egyházmennyékben, vagy beszélgetve kollégákkal, hogy nem az volt, hogy mikor lehetett újra szentségekhez járulni, főleg azért az első hullám után, hogy tömegével jöttek volna vissza az emberek, hanem a félelem megmaradt az emberekben. Én magam is, hát mintha lasszóval kellett volna összeszedni a piacon, a bevásárló központokban ráismertem hívekre, és hát hogy...
Hol vagy?
És hát mindenki úgy mondta, hogy hát hogy az elővigyázatosságból, hogy félni, óvatosak vagyunk, hogy hát hogy nem merünk még jönni a szentmisére, a templomba, a közösségbe, és hát mindenkinek mondtam, hogy ha ide elmennek jönni, higgyék el, sokkal több ember van együtt, mint most a templomban. Tehát jöjjenek nyugodtan, nálunk is ki van hangos idő most is a
templomon kívül.
Így van. Tehát aki nagyon félős, akkor jobban fölöltözve, tehát kint. Tehát úgy kell visszalasztozni az embereket, viszont azt látom, hogy azért megrendített nagyon sokakat ez a COVID és most a háború. Tehát ez megrendítette az embereket, és szükség van lelki támaszra, tanácsolásra, tehát most rendelkezésre kell állni, majdnem azt mondom, hogy éjt-nappal lát éve. Tehát itt most a lelkipásztorok buzgóságán nagyon sok minden múlik, hogy mennyire merünk lelkesedni, és hát most itt a rádióban, hadd mondjam el, most nem beszéltük meg József atyával, hogy én látom, József atya, te naptárodat, meg hogy ennyi idősen micsoda aktivitással vagy jelen az egyház életében, hogy ezt mondtam neked, és ezt hadd merjem most elmondani itt a rádióba is, hogy jó néhány fiatal kolléga megnézhetni a naptárodat.
Hát talában, szinte reggeltől estig, de hát azt gondolom, hogyha Jóisten erre hívott, és tudom csinálni, addig csinálom, és ez nekem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Isten ügyét képviseljem a
világban. Jóisten segítsen, József atya, sokáig is.
Nagyon szépen köszönöm. Szabolcs atya, online közvetítések voltak-e nátok a COVID idején, és mi a tapasztalatod erről?
Személy szerint én nem álltam bele ebbe az online közvetítésekbe. Egyrészt amiatt, mert láttam, hogy elég sokan elkezdték, és színvonalas közvetítések voltak országszerte. Én magam személy szerint nehezen éltem meg, most szintén őszinte leszek, a COVID első időszakát, tehát hogy üres templomban szentmisét bemutatni. Kipróbáltam a legelején, hogy tudok prédikálni az üres templomban, és azt képzeld el, József atya, hogy nem ment.
Nekem sem ment. Komolyan nem ment.
Tehát hiányoztak azok az arcok, akik úgy bólogatnak, lelkesítenek, vagy egy kicsikét furcsán néznek, és akkor valamit meg kell esetleg jobban magyarázni. Tehát nem működött ez a dolog, és én azt gondoltam, hogy megkímélem a híveimet attól a fajta online misétől, ahol kínlódik az atyánk. Van, aki ebben ügyes volt. Én akkor úgy éreztem, hogy ebben nincs talentumom, amit tudok kamatoztatni, és mindenkit arra buzdítottam, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, ahol vannak. És hát voltak azért szépen itt a Székesegyházból, meg tőletek is volt egy idő után.
No, nálunk az úgy csináltuk, hogy kitalálták azt, hogy ragasszuk ki a fotókat, és kitették egy család fényképét a templom, és ezek a fotókat nézegettem, ugye mindig ugyanazok, ugyanarról helyről, ugyanolyan mosolyjal néztek vissza rám, de egyfajta biztatás volt. Szabolcs atya, lépjünk egy kicsit tovább. Szent II. János pápa a Christi Fidelis Laici című apostoli buzdításában, ami annyit jelent magyarul, hogy Krisztus hívő keresztények, elég részletesen ír az egyházmegye és a plébánia feladatairól. A plébániával kapcsolatban ezt a mondatot fogalmazza meg, most kettőt idézek a elég hosszú, vagy több mondatból, egyrészt eucharisztikus közösség, másrészt közösségek közössége. Beszélgessünk az elsőről. Hogy látod, ebbe az irányban formálódnak, alakulnak a plébániaink, hogy egy eucharisztikus közösség lesz?
COVID-járvány egyik gyümölcse volt a mi plébániánkon, a rendszeres szentségimádás bevezetése. Ugye nem lehetett akkor az első időszakban szentmiséket tartani nyilvánosat, viszont mi úgy döntöttünk, hogy kinyitjuk a templomot, és rendszeresen volt több órán keresztül kitett oltári szentség előtt ilyen szabad adorálási lehetőség, és utána megmaradt a hívekben ez a vágy, hogy ezt folytassuk, és hát a csütörtöki napnál maradtunk, és minden csütörtök a szentmise előtt egy órával teljesen csendes szentségimádás. Nem azt mondom, hogy tömegek vannak rajt, de a gyümölcseit, azt lehet érezni, tapasztalni, hogy ez sokaknak fontos lett beszélgetni az Úr Jézussal így módon, hogy leülni, nézni őt, ő néz engem, elmondani a gondjaimat, vagy egyszerűen csendben lenni. Tehát amit a Szent Pápa, Szent II. János Pál pápa hangsúlyozott ebben a dokumentumában én ennek kicsiben láttam a mondani valóját, a jelentőségét, és azt látom, hogy azon plébániák, ahol rálépnek erre az útra, ott a jövő útján járnak.
Nekem ezen a téren egy nagyszerű minta Varga László kaposvári megyéspüspök atya, aki saját bevallása szerint, hát én ezt kb. 3 éve hallottam tőle, ugyanitt egy riportban, hogy 32 éve minden Isten áldott a nap egy órás szentségimádást tart, oly módon, hogy se rózsafüzér, se zsolos máskönyv, se imakönyv, se elmékedés, semmi, a Krisztus van ott, meg a püspök van ott.
Igen.
Te hogy gondolkodsz erről?
Hát meg kell hallgatni Varga Laci atyának, püspök atyának a prédikációit. Minden egyes prédikációja lelki gyakorlat. Tehát, hogy az a pap, aki tényleg ennyi időt szán az Úr Jézusra, és beszélget vele, annak a beszédjén is lehet látni. Tehát egy rendkívül hiteles főpásztornak tartom Laci atyát, és én magam is szívesen hallgatom és olvasom a könyveit, az ő eukarisztikus berendezkedése, életberendezkedése. Úgy gondolom, hogy egy követendő példa sokunknak.
Egyébként a YouTube-on nagyon sok előadása, beszéde, lelki gyakorlata fönn van. Én a kedves hallgatóknak csak ajánlani tudom, beírják Varga László püspök, vagy csak Varga László, és meg fogják találni. A másik ugyancsak a Szent Atya mondta annak ide, vagy írta annak idején a Szent Atya, hogy a plébánia a közösségek közössége. Tehát sok közösségből tevődik, sok élő közösségből alakul ki, formálódik ki a plébánia. Mennyiben vevők erre rá azok a lelki pásztorok, akik most éppen lelki pásztorok?
Küszködünk, József atya. Szerintem te is így látod, hogy nincs meg mindenkiben a nyitottság. Tehát egyfajta fásultság, közömbösség lett úrrá egy házunkon, pásztorainkon, és itt sok minden múlik, tehát hogy mi papuk, hogy állunk hozzá ehhez a pápai dokumentumhoz. Tehát ezt egy szent ember mondta, írta és kérte tőlünk. Jó lenne megszívlelni, tehát azok a bizonyos rekollekciók, amik nekünk ugye továbbképzések szoktak lenni papoknak, tehát ezt egy sarkalatos pontnak érzem, hogy ebben egy áttörés, tehát hogy mi lelkipásztorok nyitottak legyünk közösségek befogadására, egyáltalán, hogy hagyjuk az ő működésüket, engedni őket. Vannak alulról jövő kezdeményezések, kell őket engedni, a Szentlélek az dolgozik.
Említetted ezt a, vagy mondtad ezt a fogalmat, hogy fásultság vesz rajtunk sokszor papokon erőt, mert belefáradunk sokszor az hát értelmetlennek és hosszú távon hozadékot nem hozó munkába. Hogyan lehet a lelkipásztoroknak, az atyáknak a lelkét erősíteni? Van-e spirituális a lelki vezetője az atyáknak, aki rendszeresen fölkeresi őket, elmegy hozzájuk, elbeszélget vele, és meghallgatja?
A lényegre tapintottál rá, József atya, hogy az egyházmegyének legyen spirituálisa. Volt próbálkozás itt a Szombathely egyházmegyében is, de igazából nem indult be ez a fajta lelki támogatása a papjainknak. Azt látom, hogy János püspök most már másodízben nekiállt a papjait látogatni. Ezt vizitációnak mondják, de úgy tudom a visszajelzésekből, hogy elég sok személyes dologra is rákérdez, és kéri, hogy legalább egy óra egy paptestvérrel mindig legyen az ilyen látogatás alkalmával, és ő szorgalmasan jegyzetel, és írja azt, hogy kinek milyen öröme, vagy mire van épp szüksége. Tehát, hogy maga a főpásztor álljon ott a papjai mellett, erre nagy igény van. És úgy gondolom, hogyha a főpásztor buzdít, vagy mondja, annak azért nagyobb hatása van, mint hogyha ezt most leírjuk egy körlevélben, tehát a személyes meggyőzés, vagy a személyes látogatások, azok nem pótolhatóak.
Semmivel nem pótolhatok. Én magam is tapasztaltam. János püspök atya többször volt nálam, több mindenről beszélgettünk, és érdekelte az, hogy miről, hogyan gondolkodom, és hogyan látom az életet. Nagyon köszönöm. Most térjük át egy másik témakörre, a világi hívőkre, a atyákról beszélgettünk eddig. Hát előttünk vannak a fiatalok, a megbírmáltak. Hogyan tudjuk megtartani a megbírmáltakat?
Te sokat fáradozol ez ügyben, lehet, hogy most ezt nekem kellene, ezt a kérdést föltennem. Amit én látok...
Nekem ez komoly kihívás és komoly feladat.
Tudom, és sokat foglalkozom minden egyes bérmálandóval, ezt ennek híre van.
És megbérmáltal is.
Igen. Ami a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudjuk felvenni úgymond a küzdelmet a virtuális élettel. Tehát ők az iskola után is gyakran úgy válnak el egymástól, hogy találkozunk a fészen. Tehát nem együtt bandáznak, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt a főtéren, vagy különféle lokálokban.
Meg annak idején fiatalkorunkban, hogy mi is vagyunk, őszintén csavarogtunk együtt, és keresztük fel a világot.
Igen. Tehát most nagyon ez lett a domináns, tehát a virtuális élet, és nincsenek mélységei a beszélgetéseknek, a találkozásoknak. Tehát ezek nagyon felületesek, és nagyon sokszor nem őszinték. Tehát nagyon sok az átverés, a hazugság, a csúsztatás.
Nem is látják egymást.
Nem látják egymást. Tehát a szemben nehéz hazudni. De ott a gép előtt, vagy a telefon előtt nyomkodva nagyon könnyen működik ez a dolog. Tehát, hogy ezt látom kihívásnak, hogy ebből kihívni őket nem egy egyszerű dolog, de van igény.
Azt gondolom, nekünk nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a vallási nevelés, az Isten kapcsolatnak a gondozása ne szűnjék meg a bérvállás után. Ide nagyon komoly hangsúlyokat kéne tenni. Házasok, keresztény családok, elég sok titkos féreg, fogarág, eszmék, gondolatok, hatások, virtuális világ, akármi a családokra. Hál' Isten, most mintha Magyarországon megállt volna a vállásoknak a sorozata, hál' Isten, én is azt tapasztalom a saját templomokban, hogy egyszerre meg többször ötödött a házasságkötések száma, most a Covid után, aminek én személy szerint nagyon örülök. De hogy látod, a katolikus családok vannak, léteznek, jelen vannak a társadalomban, vagy pedig ezért még ugyancsak kéne dolgozni?
Nagyon kellene dolgozni, jelen vannak, de csendes kisebbségként. Tehát, hogy erősíteni a katolikus keresztény családmodellt, és nem szégyelni, sőt, büszkének lenni arra, hogy mi családban élünk, és hogy gyerekeink vannak, a mai nyugati eszmék, amik kezdenek beszivárogni hozzánk is, tehát ezt látnunk kell, hogy ezek az ideológiák, ezek itt vannak, nem ússzuk meg, tehát nekünk most nagyon bátornak kell lenni, és büszkének lenni a normalitásra, amit képvisel gyakorlatilag a Biblia tanításán alapuló családmodell, az a normális és természetes, amit, hogyha valaki nem hívő, még akkor is úgy gondolom, hogy a biológiai dolgokra visszagondolva egyedül választható útnak kell, hogy tartson.
Hát Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, és nem azt mondta, hogy körbe alakuljatok át egymás nemű lényé.
Ha diákkoromban kérdeznek, vagy mondják azt, hogy majd te, amikor így középidős leszel, hogy ilyeneken kell vitatkozni, hogy most egy anya az most nő vagy férfi, akkor felröhögtem volna, most itt van.
Igen. Szabolcs atya, erről már lehet, hogy később beszélgetni fogunk, de most zárásképpen, mert megint lejárt a műsoridőnk, a műsoridőnknek már csak ez a szokása.
Igen.
A püspöki jelmondatodról mondjál valamit. Legeltes bárányaimat, miért ezt a jelmondatot választottad?
Innen származik az új misés jelmondatom is, ez János evangélistának az utolsó fejezete, az úgy hangzott, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek. Tehát a Péternek a bűnvallomása és gyakorlatilag a nagy gyónása a mester előtt. És Jézus ezt a feladatot bízza az első pápára, hogy hát legeltes juhaimat, legeltes bárányaimat. Amikor megtudtam, hogy milyen feladat vár rám, akkor nem sokat aludtam éjszaka, és bibliai idézetek jutottak eszembe, és ez jutott leginkább és legtöbbször eszembe, és reggel fölkeltem, és azt mondtam, nekem ez lesz a jelmondatom, legeltes bárányaimat, mert szeretném a lelkipásztori munkámat most már nem csak a plébánia, hanem az egyházmegye területére is kiterjeszteni.
Erről is szeretném majd alkalmasint veled beszélgetni bővebben, részletesebben egy kicsit, de sajnos lejárt a műsoridőnk, be kell fejezni a beszélgetést. Én nagyon-nagyon köszönöm Fekete Szabolcs Benedek atyának, a Szombathelyi Egyházmegye újonnan kinevezett segédpüspökének ezt a beszélgetést. Szívből kívánom, a Jóisten segítsen téged hivatásodban, munkádban, és tedd azt, ami tenned kell az Úr akaratából.
Nagyon köszönöm, és tényleg kérem az imádságokat a témáitokat, és nem csak kérem, hanem mondhatom a kedves hallgatóknak, hogy ígérem.
Köszönöm szépen. Fekete Szapos Benedek segédpüspök atyával beszélgetett Horváth József. Egyébként a püspök szentelése húsvét hétfőn délután 3 órakor lesz a Szombathelyi Székesegyházban. Köszönöm a beszélgetést.
Fekete Szabolcs Benedek atyával, a Szombathelyi Egyházmegye új segédpüspökével, Horváth József pápai prelátus, a Szombathelyi Szentkereszt lelkészség lelkésze beszélgetett. Az interjú második részét hallhatták. Köszönjük a figyelmet!
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Hírpercek.
2022-ben ismét múzeumok majálisa.